Mennyire tekinthető igaznak az a mondás, amit én most itt a washingtoni pandákkal kapcsolatban olvastam az egyik cikkben, hogy Kínának az egyik legfontosabb diplomáciai szereplői ezek a pandák?
Hát azért Kínának van egy elég nagy diplomata apparátusa, nagy követekkel, meg egyébekkel ők is fontos részei, elemei, alkotói, alakítói Kína diplomáciájának. A pandák azok ugye ilyen diplomáciai ajándékként szolgálnak az elmúlt évtizedekben. Igazából már a 40-es években próbálták őket bevetni a kínaiak, de a 70-es években pörgött fel a panda diplomácia, amikor valamilyen országot valami miatt meg akarnak nyerni, ki akarnak vele békülni, jelezni akarják a jó szándékukat, akkor felajánlják az adott országnak, hogy bérbe adnak az adott ország állatkertjének pandákat, és valamikor ez működik, valamikor pedig nem.
Mitől érezhetjük úgy, hogy ez működik, vagy nem működik? Tehát ezt utána nem az állatkert forgalmában kell keresnünk, hanem a két ország jó kapcsolatában, gazdaságában, diplomáciájában?
Is. Olyan is történt már, hogy állatkert elutasította a felajánlott pandát. Tajvan esetében például évekig nem voltak hajlandóak elfogadni a felajánlott pandákat, mert azokat a valamiféle ilyen országegyesítésre való törekvésre, célzásként értelmezték, meg olyan is volt, nem is olyan régen, hogy olyan drága volt a pandáknak a fenntartása, hogy idő előtt visszaküldte a pandákat az adott állatkert, ha jól emlékszem, Kanadából, Kínában, és olyan is van, ahol hát egész állatkert abból él, hogy vannak pandái, és azért rendkívül módon meg szokta növelni a látogatószámot, de természetesen az igazi eredmény az a diplomáciai siker, tehát a két ország kapcsolatának a szinten tartása. Ugye nagyon sokszor konfliktusos helyzetbe szoktak a kínaiak ilyen gesztust tenni, hogy pandát adnak, pontosabban kölcsön adnak, bérbe adnak egy másik országnak, nem is mindig a baráti országoknak adják, sőt, sokszor baráti országoknak nehezebb pandához hozzájutni, mint olyan releváns nagy hatalmaknak, akikkel rengeteg vitája, konfliktusa van Kínának, viszont szeretnék jelezni, hogy ezeket a vitákat, konfliktusokat ők ilyen keretek között akarják tartani, és ezért a jó szándék megvan kínai részről. Így tehát például Amerika is a 70-es években először kapott pandákat, azóta folyamatosan kapott pandákat. Japánban is vannak pandák, amik egy problémás kapcsolatnak számítanak kínai szempontból, és hát egyébként Európában is van több panda pár, ott nyilván alapvetően a diplomáciai kapcsolatoknak a megolajozására használják őket.
És akkor amit mond az amerikai diplomáciával kapcsolatban, ezt most ha a jelen kontextusba helyezzük, hogy Washingtonból három pandát most repülőre tettek és visszavitték Kínába, és az egész USA-ban egyetlen egy állatkertben maradtak pandák, akkor ez meg pont a diplomácia visszafordulását jelöli, hogy most már nem olyan fontos a jó kapcsolat fenntartása, vagy ne lássunk mögé ilyen gondolatokat.
Lehet mögéjük látni, nyilván erről is szó van, ugye a panda diplomáciának, meg mindenfajta ilyen diplomáciának, a pingpong diplomáciától kezdve, a nem tudom, pálinka diplomáciáig. Mindig az az értelme, hogy az ember úgy tesz gesztusokat, úgy nyit csatornákat, hogy ez nem jelent elköteleződést a másik felé, tehát nem mit tudom én, egy szövetségi vagy barátsági szerződést kötünk a másikkal, hanem teszünk egy ilyen jellegű gesztust, amiből mindig ki lehet hátrálni, ami a másiknak is meghagyja a mozgásterét, és így nyitva hagyjuk az érintkezési csatornákat. Tehát minden ilyen jellegű diplomáciai aktusnak ez a lényege, hogy akármilyen konfliktus van, azért jelezzük, hogy szeretnénk beszélő viszonyban maradni. Viszont hogy az elmúlt években valóban annyira megromlottak a kínai kapcsolatok, hogy meglehetősen saját történelmükben is ritka módon a kínaiak elkezdték jelezni, hogy tulajdonképpen nekik nem is annyira fontos, hogy beszélő viszonyban maradjanak az amerikaiakkal. De ezt nem mondták ki, és sosem mondták azt, hogy na most hazavisszük a pandákat, mert össze vagyunk veletek veszve. Hanem mindig azt mondták, hogy meg azt mondják most is, hogy lejárt a panda bérleti szerződése, nem kívánjuk továbbiakban meghosszítani, tessék őket visszaadni. Itt magyarázatként el kell mondani, hogy minden óriás panda a Kínai Népköztársaság tulajdonában van, tehát állami tulajdon. A külföldi állatkerteknek nem adnak tulajdonba pandát, hanem 10 éves bérletekre adják. Ezeket aztán ilyen 5-5 évekkel meg lehet hosszabbítani a bérleti szerződéseket, de erre nem kényszeríti semmi a kínaiakat, hogy meghosszabbítsák, hogyha éppen olyan kedvük van, akkor szólnak, hogy lejárt a szerződés, kérjük vissza a pandát, és ehhez senkinek nem lehet egy szava sem, hiszen ereve ez szerepelt a megállapodásban. És most is tehát ezt játsszák a kínaiak, hogy nem a rossz kapcsolatokra hivatkozva, hanem a szerződések lejártára hivatkozva veszegetik vissza a pandákat. Ugyanakkor abban a pillanatban, hogy kiderült, hogy a washingtoni pandák hazamennek, vagy pontosabban miután hazamentek, utána Xi Jinping bejelentette, ugye most egy-két hete Amerikában, hogy valószínűleg fognak új pandákat küldeni helyettük, tehát megint tett egy ilyen gesztust.
Egyébként ez jellemző a kínai kommunikációra, és azt most értse úgy is, hogy a az egyszerű kínai ember, a hétköznapi kínai ember kommunikációjára, és a diplomáciára és a politikára, hogy nem annyira konkrétan fogalmaznak, mint mondjuk Európában mi tesszük, hogyha valamit valakiről gondolunk, vagy ahogy mondjuk politikusok, országvezetők egyik a másik fejéhez vág dolgokat, akár egészen sértő dolgokat? Hát ez a különbség, ez kiolvasható?
Persze, abszolút van egy ilyen eleme a kínai kommunikációnak, bár egyébként a nyugati diplomáciában sem szokás nagyon sértő dolgokat a másik fejéhez vágni, vagy legalábbis hagyományos nem volt szokás, hogy az elmúlt 10-20 évben, ahogy polarizálódnak a belpolitikai viszonyok is az egész világon, különösen a nyugati világban, úgy a diplomáciában is egyre keményebben fogalmaznak. De azért van ugye a diplomáciának egy hagyománya, hogyha X utálja az Y országot, akkor ezt nem mondja ki, hanem különböző módokon jelzi, hogy Y számára is egyértelművé tegye, hogy ő utálva van, de ne okozzon egy olyan elköteleződést, vagy ne égessen fel minden vidat X és Y között. Tehát ugye a diplomáciának van egy ilyen nagyon bonyolult udvariaskodó formanyelve, amit mostanában ritkábban vagy kevésbé használnak a diplomaták világszerte, mert bekeményedett a retorika mindenhol. Most ez a diplomáciai világnyelv, ez tulajdonképpen közel áll a kínaiaknak a mindennapi nyelvezetéhez. Egész egyszerűen egy kínai tipikusan nem mondja szemtől szembe, hogy neki mi baja van, nem kezd el közvetlenül gyalászkodni, vagy szidalmazni, vagy veszegetni, hanem ügyel arra, hogy úgymond a saját arcát is megőrizze, meg a partner arcát is megőrizze. Nagyon fontos a méltóságnak, a becsületnek, a megbecsültségnek, tehát az arcnak, kínai kifejezéssel, a megőrzése a kínaiak számára, és ebben nagyon szépen illik a panda diplomácia, meg mindenféle hasonló diplomáciai törekvés is.
Tehát előbb már idézte a kínai elnöknek egy ígéretét, tekintetjük ezt annak, hogy gesztusát, hogy nagy valószínűséggel kerülnek újra majd az Amerikai Egyesült Államokba pandák. Viszont olvastam erről egy cikkben, és ott azt írják, hogy nagy valószínűséggel ez nem Washingtonba fog kerülni, hanem Kaliforniába. Ez erről tud-e valamit? Másrészt, hogy ennek van-e jelentősége ön szerint, hogy Washingtonba megy a következő panda diplomáciából eredő panda pár, vagy nem? Ez üzene valamit, hogy melyik az országon belül melyik állatkertbe kerül?
És egyébként nem ígérte meg az új pandákat, csak lebegtette, hogy ugye most, hogy hazamentek Washingtonból a pandák, meg más állatkertekből is, ugye ilyen lejárt szerződésekre hivatkozva, és így még megjegyezte, hogy úgy hallotta, hogy az amerikai embereknek, különösen a gyerekeknek nagyon hiányoznak az óriás pandák, és ezért ők átgondolják, hogy milyen módon lehetne ezt a hiányt pótolni. Tehát konkrét ígéretet nem tett, de azért egy kínai elnök pártfőtitkár nem szokott össze-vissza beszélni, tehát hogyha erre az amerikaiak rárepülnek, akkor szerintem ebből lesz valami. Az pedig, hogy hova juttatnak pandát, az természetesen politikai döntés is, hiszen nyilván Washingtonba, fővárosba pandát adni az teljesen egyértelműen politikai gesztus. Hogyha mondjuk San Diego-ba, Kaliforniába adnak pandát, akkor az meg olvasható politikai gesztusként is, hiszen mégiscsak Amerikába kerültek vannak, de olvasható, hát egy ilyen, nem tudom, állatkert szakmai gesztusként is, hogy mondjuk ott jobb a klíma pandáknak, vagy nem tudom, jobbak a körülmények a San Diego-i állatkertben. Ez a lényege a dolognak, hogy se arról beszélnek, hogy na, ha ti jók lesztek, akkor mi a ti fővárosotokba küldünk pandát, hanem mindig így működik a kommunikáció, hogy lebegtetik, hogy ide, vagy oda, vagy amoda, és akkor, hogyha ezt jól olvassa a másik fél, akkor ki tudja olvasni, hogy mit kell nekünk ahhoz tenni, hogy Washingtonba kerüljenek, milyen esetben fognak mondjuk San Diego-ba kerülni, vagy Atlantába kerülni. És itt egészen konkrét kérdések is azért fölmerülnek, tehát Van ilyen szakmai oldala is a panda diplomáciának, mert nem lehet mindenhova pandákat küldeni, nem mindenhol jók a körülmények, nem mindenhol jók a tapasztalatok a pandákkal kapcsolatban, vagy mondjuk látogatószám Kaliforniában valószínűleg magasabb, mint Washingtonban lenne, vagy volt. Tehát ilyen nagyon bonyolult alkodozások során alakulnak ki az ilyen konkrét döntések, amiben szerepet játszik a diplomácia, a politikai szál is, de hát az is szerepet játszik, hogy mondjuk hol lehet bambuszhoz jutni megfelelő mennyiségben.
És akkor még egy diplomáciai kérdés, amikor elbúcsúztatták Washingtonból ezt a három pandát, akkor a kínai nagykövetség helyettes misszióvezetője azt nyilatkozta, magyarra fordítva idézem, az együttműködés nagyban hozzájárult, itt van egy T a végén, a kínai és az amerikai nép közötti kölcsönös megértéshez és barátsághoz. Van-e jelentősége ennek a múlt idő kifejezésnek ön szerint? Tehát az ilyen diplomáciai mondatok ennyire finoman érzékelendők, hogy még ennek a múlt időnek is van jelentősége?
Alapesetben a diplomáciában minden rang számít. Itt azért vagyok bizonytalan, mert nem tudom, hogy milyen nyelven fogalmazott a diplomata. Kínaiban ugyanis nincsen múlt idő. Tehát ő ezt ilyen, hogyha kínaiul mondta, akkor az tehát egy ilyen időtlen mondatnak kellett lennie. Hogyha angolul mondta, akkor nyilván ott már bele kellett tenni egy igeidőt. Nyilván akárhogy is fogalmazott, utalt az elmúlt évtizedekre. Ugye ez egy óriási szám volt. 1972-ben Nixon elnök Kínába látogatott, ez egy világszenzáció volt, mert hát addig évtizedeken keresztül ős ellenségek, halálos ellenségek voltak az amerikaiak meg a kínaiak, és ekkor teljesen hirtelen kibékültek, és akkor annak a gesztusnak, hogy a kínaiak rögtön ajándékoztak, akkor még nem is bérbe, hanem ajándékoztak egy pandapárt Amerikának, annak óriási jelentősége volt, és akkor onnan kezdődött az a nagyszerű korszaka az amerikai-kínai barátságnak, ami tulajdonképpen 2010-es évekig tartott, amikor elsősorban az amerikaiak üzleti, gazdasági lehetőséget láttak a kínaiakba, és a kínaiak is hát a saját modernizációkhoz szükséges technológiának, meg a tőkének a forrását látták az amerikaiakban. Tehát kölcsönösen nem legfőbb fenyegetésnek, hanem lehetőségnek látták egymást, és ebben az időszakban ő megszaporodtak a pandák az amerikai állatkertben, összesen 17 panda volt a csúcsponton, és hát ennek vége. Mondom, hogy a konkrét megfogalmazást nem tudom, hogy ebben az esetben tényleg szándékosan múlt idő volt-e, de az egyértelműen lényegében múlt idő, tehát a 17-ről lement most 3-ra, az atlantai állatkertben vannak még pandák, és ez bármikor lemehet akár nullára is, hogyha azoknak a bérleti díja lejárt. Egész egyszerűen ugye a puha erőnek, soft powernek az alkalmazásáról is van szó, hogy nyilván egy kisgyerek, amerikai kisgyerek, aki lát egy pandát, az esetleg felnőve valamiféle kellemes élménnyel fog, vagy kellemesebb, vagy nem olyan szörnyű rossz szándékkal fog a panda által jelképezett Kínához, kínaiakhoz fordulni.
Ez visszafele is igaz lehet ön szerint, vagy ezzel számol-e mondjuk a kínai panda diplomácia döntéshozói, hogy mondjuk, ha meg azt mondják a szülők az amerikai gyerekeiknek, akik mondják, hogy szeretnének pandát látni, azt mondják, hogy de hát már csak Atlantába tudunk elmenni, egy napig utazunk az ország másik végéből, vagy ha már az sem lesz, akkor esetleg, akkor meg azt mondják, hogy nem tudunk, és miért nem? Hát azért, mert Kína hazavitte őket, és nem adnak másikat. Szóval, és akkor ez nem szülhet egy olyan érzés, hogy na, ez a Kína, ez milyen Kína az amerikai gyermek szemében?
De akinek annyira meg vannak sértődve az amerikaiakra, nem teljesen jogtalanul, hogy nem biztos, hogy ez érdekli őket. Tehát ugye van ez a puha erő, a soft powernek a fogalma, ami ugye egy országnak a megbecsültségét, vonzerejét jelenti más országok közvéleménye körében, de ennél azért a kemény erő fontosabb. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor a konfliktus föl kell vállalni, és amikor azt mondjuk, hogy nem érdekel minket, hogy a másik ország közvéleménye mit gondol rólunk. Én itt azt gondolom, hogy Xi Jinpingnek ez a belebegtetése, hogy lehet, hogy azért mégiscsak küldünk pandákat, ez azért ennek is szól, hogy ezt a fajta elfajulását a dolgoknak szeretném megakadályozni, de nem minden áron. Tehát ugye kínaiakra is jellemző, másokra is, hogy persze jó dolog a puha erőt puha befolyást építeni, de nem minden áron, tehát azért vannak határok, amiket nem lépünk át csak azért, hogy kedveljenek minket.
Ez messzire visz, de muszáj megkérdeznem, hogy mi az, amivel ön szerint az amerikaiak kivívták mondjuk Kína ellenérzését. Ugye volt egy ilyen félmondat, hogy nem véletlenül, nem jogtalanul, most szó szerint nem tudom én, de most mondtad előbb. Szóval, hogy mi volt az a gesztus, az az utolsó döntés, lépés, ami miatt a sértve érezhetik magukat a kínaiak?
Hát Donald Trump elnöksége óta az amerikaiak teljes pályás letámadást indítottak az amerikaiak ellen. Ugye elindítottak egy kereskedelmi háborút, ami most is tart, tehát az Biden elnök se függesztette fel. Elindultak egy technológiai blokkádot, bizonyos mikrocsippeket, egyéb fejlett technológiai eszközöket nem hajlandók Kínába szállítani, és a partnereiknek is megtiltják, hogy szállítsanak. Ez kifejezetten vállaltan arra törekedve, hogy a kínaiaknak a gazdasági, technológiai fejlődését lassítsák, megállítsák, és egy baráti gesztus. A nemzetbiztonsági stratégiájukban 2017 óta az amerikaiak mindig beírják, hogy nekik a fő riválisuk Kína, a fő külpolitikai céljuk Kína felemelkedésének a megállítása, Kína visszaszorítása. Tehát egész egyszerűen az amerikaiak fölvállalják, hogy nekik a fő külpolitikai cél kitűzésük az Kínának a megállítása. Ez nyilván a kínai politika is, de a kínai emberek is ezt úgy értelmezik, hogy az amerikaiak azt szeretnék, hogy mi ne éljünk jobban, mert nyilván a Kínának a megerősödése az abból adódik, hogy 1,4 milliárd ember egyéni szinten, vagy a családi szinten is gyarapodik évről évre, aztán az 1,4 milliárd ember gyarapodásából összeáll az országnak az erősödése. Hogyha az ország erősödését meg akarjuk állítani, már pedig az amerikaiak kimondják, hogy ezt akarják, akkor azt az 1,4 milliárd ember úgy értelmezi, hogy ezek az amerikaiak, ezek azt szeretnék, hogy mi ne éljünk jobban, mi itt ragadjunk, ahol vagyunk, és ez nyilvánvalóan egyfajta amerikai ellenességet azért szül a kínai emberekben. Szerintem ebben semmi meglepő nincsen.
És mi a helyzet Kínában? Ők hogyan beszélnek Amerikáról az elmúlt időszakban, és ott megfigyelhető ez a belkommunikációban, tehát Kínán belül, hogy máshogy beszélnek, mint ahogy a diplomáciában. Mert most, amit ön említ Amerikáról, az ugye túlmegy a diplomáciai finomkodáson, hogyha mindenféle hivatalos dokumentumokban így leírva szerepel, még hogyha a döntéseket meghozzák, hogy mondjuk csipeket nem lehet szállítani, azt lehet mismásolni, érvelni, mint a pandáknál, de ha ez így ki van mondva, hogy mi a legfontosabb cél, az elég egyértelmű. Kína hogyan beszél Amerikáról otthon?
Kína sokkal udvariasabb. Ugye említettük már a kínaiaknak ezt a stílusát, ami mindennapi életben sem fogalmaznak mindig egyenesen. Diplomáciában ez különösen jellemző. Magukhoz képest azért a kínaiak is kemények, de jellemzően egyébként nem nevezik meg Amerikát, hanem mindig a hegemon törekvésekről beszélnek, vagy egyes nemzetközi szereplőknek a Kína ellenes tevékenységéről beszélnek. Mindig egyértelmű, hogy Amerikáról van szó, de ritkán van néven nevezve Amerika. Tehát a hivatalos diplomáciában nem szokták, vagy viszonylag ritkán szokták az amerikaiakat így egy az egyben gyalázni, hanem körülírják őket, és akkor nyilván ez ugye arra jó, hogy adott esetben nem égetik fel a hidakat, tehát adott esetben így vissza tudják vonni, hiszen mi nem rátok mondtuk, hogy nem tudom, disznók vagytok, hanem hát a hegemón törekvésekkel rendelkező nagyhatalmakra mondtuk, aztán magatokra értettétek, hát az a ti bajotok. Szóval a diplomácia sokkal finomabb, a közvélemény, közbeszéd, internetes kommentek, stb. Az a magyar internetnek a legmélyebb ujjait idézi Amerika ellenességben is, meg általában színvonalban is, tehát itt azért van egy kettőség a kínai kommunikációban, hogy a közbeszéd az jóval nyíltabban, keményebben Amerika ellenesebb, és mondhatjuk, hogy nacionalistább, mint a diplomácia. Ezt egyébként ki is használják a kínaiak, tehát náluk is olyan a kommunikáció, hogy kiáll a pártfőtitkár, és akkor mond valami közepesen kellemetlent az amerikaiak megnevezése nélkül, és akkor nem is a fő pártlap, a Zsemmin Zsöpau, hanem annak valami leány lapja, az pedig kőkeményen beleszáll az amerikaiakba, és megnevezi őket, és akkor itt lehet tudni, hogy tulajdonképpen a kínaiak központilag is azt gondolják, amit ez a kisebb jelentőségi újság leírt, de nyitva akarják hagyni a diplomáciai csatornákat, és ezért csak ezen a kisebb jelentőségi újságon keresztül üzennek az amerikaiaknak, hogy vegyetek vissza, mert van nekünk egy ilyen oldalunk is, és bele tudunk mi állni a konfliktusokba, csak egyelőre központi vezetés szintjén nem akarunk beleállni a konfliktusba, de ha kell, akkor beleállunk. És hát lám, a közvéleményünk, a sajtunk, az akármi, az éppen, hogy ebbe a szélsőség ellenesebb, Amerika ellenesebb nacionalistább irányba tuszkol minket, és milyen jó fejek vagyunk, hogy mi megmaradunk viszonylag mérsékeltnek.
Köszönöm, és akkor a beszélgetés végére, a téma végére még a pandákhoz térjünk vissza, de egy pillanatra maradjunk a sajtónál. A kínai sajtó foglalkozik a panda diplomáciával? Tehát azzal, hogy mondjuk Washingtonból most hazatérnek a pandák, erről van szó, és milyen kontextusban van szó? Örülnek, nem örülnek, mennyire tematizált ez a téma a kínai sajtóban?
Természetesen hírként meg szoktak jelenni. Ugye a dolognak a technikai oldala van kidomborítva, tehát nem mondják azt hivatalosan, és a sajtóban se jelenik meg, hogy mi azért hívtuk haza a pandákat, mert most éppen rosszul vagyunk az amerikaiaknak, hanem ugye ennek vannak ilyen, hogy mondjam, zoológiai vagy állatkert szakmai okai is, hogy általában az idős pandákat haza szokták hozni Kínába különböző okok miatt, és hogyha egy panda már kiszolgálta magát, az utolsó éveit hagyják, hogy Kínában élje le, legfeljebb küldenek helyette fiatalabb pandákat. Tehát nyilván egy idős, szőrét hullató panda az már nem feltétlenül olyan vonzó, mint egy fiatal példány, úgyhogy ezt szépen haza hozzák, most is ilyesmiről van szó. Most volt egy eset, idén vagy tavaly, bocsánat, nem emlékszem pontosan, amiből viszont óriási botrány lett a kínai sajtóban, és elpusztult egy panda egy amerikai állatkertben. Vagy pontosabban nem a, ha jól emlékszem, is az állatkertben, hanem miután hazavitték. Az a lényeg, hogy itt nagyon felmerült a sajtóban, hogy egész egyszerűen nem gondozták megfelelően az amerikai ápolók a pandát, és elég szörnyen nézett ki, amikor haza került, aztán el is pusztult. Kiderült, hogy valami bőrbetegsége volt a pandának, tehát nem mit azért hullott a szőre, mert nem tudom, verték vagy nem etették, hanem hiszen ilyen fertőzést kapott, de itt hetekig, hónapokig gyalázták az amerikaiakat, hogy még egy pandára se tudnak vigyázni, és biztos direkt éheztették, meg kínozták a pandát, ez persze nem volt igaz, de arra bőven elég volt, hogy a kínaiak jelentős része úgy álljon hozzá legjobban néhány hétben, vagy hónapban, hogy ezeknek aztán nem érdemes pandát adni. Kínában egy hivatalos elnevezés a pandának az, vagy egy hivatalos titulus az, hogy nemzeti kincs. És a pandák azok tényleg a kínaiak identitásához hozzátartoznak. Kínában egy panda megölésért halálbüntetés is járhat, tehát konkrétan egy panda élete az többet ér, mint egy embernek az élete, úgyhogy nem érdemes a kölcsönkapott pandákat bántani, vagy azt a látszatot kelteni, hogy bántjuk, mert ez természetesen a kínaiakat nagyon is érdekli, érinti.
Na most akkor itt muszáj visszatérnünk még egy pillanatra Amerikára. Felvették a kommunikációs panelt, vagy a beszélgetést erről az amerikaiak? Tehát ők aztán reagáltak, hogy de bőrbetegség volt, jól gondoztuk, sajnáljuk, nem tudom, tehát megpróbáltak védekezni, vagy egyszerűen ez szó nélkül maradt? Ez akár az állatkert részéről, diplomácia részéről, sajtó részéről?
Hát természetesen itt védekeztek és megmagyaráztak, és mindenféle leletekkel jöttek, meg egyebekkel jöttek. Tehát nem, nyilván van egy állatkert, ez nem engedheti meg magának üzleti okokból se, tehát politikai okoktól teljesen függetlenül sem engedheti meg magának, hogy elterjedjen róla, hogy nem bánik jól az állatokkal, pláne a pandákkal, a gyerekek kedvencével. Tehát itt nyilván az amerikaiak hivatalosan megmagyarázták, hogy miről van is szó, és egyéb miről van szó, és egyébként egy idő után maguk a kínai hatóságok is, aki konkrétan a pandával foglalkozik, tehát azok is jelezték, hogy a vádak azok megalapozatlanok, de addigra a kínai internet már fölrobbant.
Hát igen, erre Magyarországról is tudnánk egészen más területről példát hozni, hogy mit ér az, amikor évekkel később jön egy helyreigazítás, hogy valami nem volt igaz, amikor már valakiről mindent elhiszünk, vagy elhisznek sokan. Szóba hozta, hogy volt olyan, hogy ajándékba adtak pandákat Amerikának, meg többször említette, hogy most az a standard, hogy bérleti szerződést kötnek, hogy a bérleti szerződés az azt jelenti, hogy fizet a fogadó állatkert a kínai államnak azért, hogy náluk lehessen 10 évig a panda?
Igen. 84-ig ajándékoztak még pandákat, és 84 óta az a policy, hogy csak bérbe adnak 10 évre. Nagyjából egy pandának a bérleti díja az 1 millió dollár évente, tehát ez nem kis összeg, és iszonyatosan drága tartani pandát. Ugye egy panda az naponta 40 kiló friss bambusz rügyet eszik meg. Ezt, hogyha ott helyben nem terem, akkor repülővel kell hozni napi szinten Kínából a friss bambusz rügyet, mert igazából egy elég, hát egy evolúciós zsákutca a panda, hogy alapvetően az emésztőrendszere az hússevésre van beállva, viszont nem eszik hús, csak bambusz rügyet, amit nagyon nehezen tud megemészteni, és ezért rengeteget kell neki kajálnia, hogy ki szűrje belőle a tápanyagot. Tehát itt a befogadó állatkert, az fizet kőkemény pénzeket egyrészt a bérleti díjként a kínaiaknak, amit ők elvileg hát a pandáik védelmére fordítanak otthon, másrészt pedig kell építeni egy nagyon speciális kifutót a pandáknak, anélkül oda se adják a kínaiak légkondival, meg mindenféle egyebekkel, meg hát saját gondozók kellenek a pandához, meg a friss bambuszrügyet be kell szerezni. Én benne voltam egyébként, egy nagyon kezdetleges szintig eljutottak tárgyalások a budapesti állatkert részéről is, hogy szeretnénk pandákat. Amikor Edinburgh, tehát egy skóciai város kapott pandákat, ami hát egy óriási diplomáciai siker volt Skóciának, és diplomáciai vagy politikailag nehezen magyarázható, hogy miért pont Edinburghben, és miért nem mondjuk Londonban. Akkor itt a budapesti részről is fölmerült, és a keleti nyitást kihasználva jeleznénk, hogy jöhetnek ide panda, és oda jutott a dolog, hogy a kínaiak ugye a feltételeket elő is tárták, hogy ha esetleg a politikai jóváhagyás meg lenne, akkor mennyibe kerülne, és egyébként a budapesti állatkert úgy kalkulált, hogy marha drága lenne, de valószínűleg nőne annyival a látogatószám, hogy megérné, tehát a mi részünkről megvolt a pozitív hozzáállás, csak aztán a politika, tehát kínai részről nyilván a politikai jóváhagyás nem érkezett, meg egyszer nem vagyunk elég fontosak, úgy tűnik a kínaiak számára. Érdekes módon egyébként ugye Magyarországhoz legközelebb Ausztriában van panda, tehát az osztrákoknak kölcsönöznek pandákat, úgyhogy mi pandát akarunk látni, akkor Bécsbe kell mennünk.
Azt elárulja még, ha már ezt a kis budapesti titkot elárult, hogy ez nagyságrendek mikor volt ez a beszélgetés mindenről?
Nagyjából 10 évvel ezelőtt, 11 néhány évvel ezelőtt.
És egy utolsó kérdés még arról, hogy abból ki lehet-e olvasni valamit, hogy hol vannak még pandák, most például Ausztria esetében, de vagy leginkább abból, hogy kik kaptak a közelmúltban, Oroszország és Katar például az elmúlt évekből. Ebből barátságok olvashatók ki, vagy olyan mozzanatok, amiket a beszélgetés elején mondott, hogy akikkel nem akar nagyon rosszba lenni Kína, mit gondol mondjuk erről a két ország panda diplomáciai meg, nem megajándékozásáról, de bérbeadási lehetőség elfogadásáról?
Mind a kettő esetben egyértelműen diplomáciai gesztusról van szó, hogy egész egyszerűen az orosz-kínai tengely kezd kirajzolódni a nemzetközi politikában, olyan módon összenyomja őket a nyugati nyomás, hogy kénytelenek így egymásnak venni a hátukat, és mindenféle stratégiai partnerségeket kötni egymással, és hát ennek a megpecsételése az, hogy hát a jövő nemzedékeknek, a gyerekeknek is jelzik, amit az orosz gyerekeknek, a kínaiak, hogy számíthattok ránk, hiszen pandát küldünk nektek, tehát itt egyértelműen egy baráti gesztusról volt szó. Katar esetében meg azért erős a gyanú, hogy valahogy pont akkor jelentették be a panda párnak a oda juttatását, amikor zajlottak a katari foci VB-vel kapcsolatos építkezéseknek, stadionépítéseknek, hotelépítkezéseknek a tenderei, amiket aztán sorban meg is nyertek a kínai cégek. Tehát itt valószínűleg ez is szerepet játszott a döntésben, hogy egy picit a kínai építőipari vállalatoknak a esélyeit ezeken a közbeszerzési pályázatokon azért erősen megnyomta a panda diplomácia.
Ennyit a pandákról, és akkor lenne még egy aktuális kínai kérdés, amiben szeretném segíteni a hallgatóinak tisztán látni, hogy itt a magyar sajtó túlzó, nem tudom, címadásáról van szó, vagy van-e itt valami történet, ilyen olvasok egy címet, ismét súlyos betegség terjed Kínában, illetve egy másik cím, rejtélyes tüdőgyulladást arról Kínában már a WHO is vizsgálódik. De arról van szó mind a két hírben, hogy gyerekeket érintő tüdőgyulladást okozó valamilyen betegség van, és hogy itt nagy esetszámok vannak, vagy egyre növekvő esetszámok. Mit tudon erről a kínai sajtót figyelve?
Hát ugye nyilvánvalóan nem vagyok orvos, vagy virológus, vagy epidemiológus, tehát amit a sajtó ír, akár Kínában, akár itt arról tudok, vagy akár nyugaton arról tudok nyilatkozni. Azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, hogy a nyugati sajtó, belértve a magyar sajtót is, különös figyelemmel követi az ilyen híreket Kínából, hiszen azért egyszer már nagyon ráfaragtunk egy kínai eredetű, vagy Kínában felbukkant vírusra, nem is olyan nagyon régen. Érthető, hogy odafigyelünk rá. Másrészt viszont az is teljesen érthető, hogy miért szaporodtak meg a felső légúti megbetegedések Kínában. Ez tény, hogy megszaporodtak, de ezek hivatalos adatok. Kínaiak adják le a WHO-nak folyamatosan, hogy hány tüdőgyulladásuk van, hány ilyen-olyan felső légúti megbetegedésük van, és ez hirtelen megugrott. De arról van szó, hogy 3 évig Kína le volt zárva. Mi már el is felejtettük a lockdownt, de Kínában tavaly decemberig iszonyatosan szigorú korlátozások, kijárási tilalmak, időről időre teljes lezárások voltak érvényben, iskolák online módon távoktatással működtek, a szociális érintkezést igyekeztek visszanyesni 3 éven keresztül, és ez azt jelentette, hogy nem csak a Covid-ot fogták meg ezzel, amire tudták, hanem az összes többi vírus, tehát se az influenza, se a nem tudom, mindenféle nátavírusok, se egyéb baktériumok, kórokozók nem nagyon tudtak terjedni, ahogy szokták. Ugye, nyilván, hogyha van gyereke önnek vagy hallgatóknak, akkor tudják, hogy hát a gyerekek ugye folyamatosan fogják haza a közösségekből a különböző rotavírustól kezdve a legdurvább influenzán keresztül mindenfélét. És a szülők végül is így, hát nem lesznek immunisak rá, de azért a szervezetük idő után, többedik gyerek után egész jól kezel ezeket a dolgokat. Na most Kínában 3 évig a gyerekek nem hoztak haza az iskolából vírusokat, meg nem kaptak el vírusokat, mert nem jártak iskolába. Most ugye decemberben kezdődött a nyitás, tavasszal végül is teljessé vált, és most van az első megfázás, meg influenza szezon Kínában, hiszen azóta ugye tavasz meg nyár volt, most ott is Észak-Kínába beköszöntött a tél, észak-kínai hírekről van szó, gyerekek már járnak iskolába, és azokat a vírusokat, baktériumokat, egyebeket, amelyekkel 3 évig nem érintkeztek, és amelyek ellen így nem lettek ellenállóak, azokat szépen elkapják, és súlyosan megbetegednek. Ezt úgy hívják, hogy immunitás adósság, de most fizeti meg a kínai társadalom az immunitás adósságot, hogy 3 év alatt az amúgy teljesen szokásos, bevett, egyfolytában közöttünk cirkuláló vírusokhoz, baktériumokhoz nem szokott hozzá a szervezetük, és ezért most, amikor rájuk szabadultak ezek a amúgy teljesen átlagos nátha, meg ilyesmi vírusok, súlyosan megbetegennek elsősorban a gyerekek. Most kifizetik ezt az immunitás adósságot, úgyhogy most megugrott a betegségeknek létszám, aztán majd nyilván ezen is túl lesznek, tehát most minden gyorsan bepótolják, amit 3 évig nem kaptak el. Ez most a statisztikákban megugrás vezet, aztán majd, hogyha átmegy minden vírus, meg baktérium mindenkin, akkor megint védettek lesznek. Ez is teljesen természetes, de természetesen abszolút érthető, hogy a nyugati sajtó meg a WHO hát meglehetősen skrupulózusan figyeli a kínai eseményeket.
De akkor az ön információi szerint is aláhúzzuk ismét, hogy nem epidemiológus meg orvos, de hogy amit a sajtóban olvas itt is, ott is. Nem arról van szó, hogy valamilyen új betegség ütötte fel a fejét. Most olvasok egy leadet, ez csak egy mondatot az egyik cikkből megint csak, ami szerintem azért elég érzelmekkel teli. Ezekre a félelmekre appellál, amit egy szintig megérthetünk, de azért mégiscsak olvasom a mondatot. Megteltek a gyerekkórházak, gyermekeknél diagnosztizálatlan tüdőgyulladásos tünetek jelentkeznek. Tehát ez túlzó, ez a mondat, annak fényében, amit ön elmond, nekem annak tűnik.
Hát ha megállapítják, hogy tüdőgyulladás, akkor az már diagnózis, tehát ez eleve ellentmondás, hogy diagnosztizálatlan tüdőgyulladás. Azt gondolom, hogy ezek túlzak, tehát semmiféle jel nem mutat arra, hogy itt egy új vírusról lenne szó. Amit eddig bevizsgáltak, vagy legalábbis amit a kinek a WHO-nak leadnak, bár itt egy elég friss fejleményről van szó, tehát még a hivatalos nagy jelentés a WHO-nak az nem készült el, az ezen a héten fog elmenni a WHO-nak, azok a teljesen szokásos tüdőgyulladást is okozó vírusok, meg baktériumok. Hát itt ugye arról van szó, én is, hogyha bekerülök a kórházba, és tüdőgyulladással, akkor megállapítják, hogy tüdőgyulladáson van, akkor nem vesznek rögtön mintát, hogy egészen pontosan milyen vírus, meg milyen baktérium támadott meg, hanem adnak antibiotikumot, aztán, hogyha attól nem múlik el, akkor adnak valami mást, aztán esetleg az 5. sikertelen próbálkozás után jönnek rá, hogy itt valami olyasmiről van szó, ami újdonság. Itt még a kínaiak nem tartanak, tehát nyilvánvalóan, hogyha beviszek egy köhögő gyereket a orvoshoz, akkor nem azzal kezdi, hogy rögtön nem tudom, mintát vesz a tüdejéből, és akkor ebből a szempontból valóban diagnosztizálatlan, hogy első körben ugye ilyen általános antibiotikumokkal szokták kezelni, és nem állapítják meg, hogy melyik vírusnak melyik változata okozza, vagy melyik baktériumnak melyik változata okozza a gyulladást. Most akinek itt tartanak, tehát ez jelenti szerintem ebben a leadben a diagnosztizálatlan, de semmiféle jel nem mutat arra, hogy itt új vírusról lenne szó. Észak-Kínában vagyunk, ott én mínusz 10-20-30 fok van most, beállt a tél, gyerekek 3 évig nem találkoztak vírusokkal, baktériumokkal, nyilvánvalóan megfertőznek. Én is miután feloldották Magyarországot a korlátozások alatt, egy 1/2 évig a családomban itthon pingpongoztunk a különböző fertőzésekkel, mert egyszer át kellett azon estünk, amin korábban nem estünk át 3 évig.
Ezen mi is így voltunk, és hogy mondjam, fokozta a helyzetet az óvodába beszokó kisfiam.
Igen.
És akkor visszatértünk oda, amit ön is mondott, igen. Kíváncsi vagyok, hogy mindezt a helyzetet a kínai sajtó hogyan kezeli. Az országon belül mit mondanak a szakemberek erről a helyzetről? Beszélnek egyáltalán erről? Hír ez, hogy most vannak betegek?
Hír, igen, természetesen. Hát a kínai sajtó is abból él, hogy olvassák, és éppen arra nagyon ráfaragott ugye Kína is, hogy a Wuhanban, amikor kitört ez az új típusú koronavírus járvány, az első 2 hétben nem foglalkozott vele a sajtó meg a hatóság, tehát most abszolút figyelékes. Lényegében nagyon objektíven tájékoztatnak arról, hogy a nem tudom, XY pekingi kerületben 3542 nem tudom, tüdőgyulladásos eset fordult elő, és akkor ezt így minden körzetről ezt így lehozzák, és akkor jön a ilyen tiszti orvos szerű elvtárs, orvosi elvtárs, aki elmondja azt, amit én mondtam most az imént, hogy itt semmi probléma nincsen, vagy semmi komoly probléma nincsen. Egész egyszerűen a elmulasztott immunitás szerző folyamaton át kell mennie a gyerekeknek, meg a felnőtteknek is. Egyelőre számomra ez teljesen ilyetőnek tűnik, mondom azért is, mert ugye saját magam is itthon a sokkal kisebb, rövidebb és kevésbé szigorúbb lockdown után átmentem ezen, ahogy azt hiszem, ez egész magyar társadalom, úgyhogy szerintem ezen különösebben nem kell aggódni. Én abban biztos vagyok, hogy a 2020-as sajnálatos események után, hogyha valami hasonló lenne Kínában, akkor azért nagyon odafigyelnének rá a kínaiak, és jeléznék, hát még egy olyan arcvesztést nem akarnak, amit a COVID-19 járvány okozott nekik.